A megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsora következik.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és köszöntöm a mai adásunk szerkesztőjét, dr. Kis Gabriellát. Köszöntelek, kedves Gabriella, Isten hozott!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntelek én is téged, kedves Tünde, és köszöntöm szépül a Mária Rádió hallgatóit.
Kedves Gabriella, egy újabb adás, egy újabb téma, amit a kedves hallgatóknak vagy éppen a beteg gondozóknak hoztunk. Mi is a mai témánk?
A mai témánk a palliatív gondozás lesz, és erre az alkalomra meghívtam András Ildikót, aki az otthoni beteg gondozásnak az ápolási igazgatója. 25 éve, hogy szívvel, lélekkel tevékenykedik a betegek ellátásába, betegek gondozásába. Isten hozott, kedves Ildikó, szeretettel köszöntelek.
Dicsertessék Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót, és titeket is. Köszönöm a meghívást.
Nagyon örvendek, hogy vendégünk is van. Említetted, kedves Gabriella, hogy a palliatív gondozás a mai téma. Számomra ismeretlen ez a kifejezés, és biztos vannak hallgatók is, akiknek ismeretlen. Akkor kezdjük a legelején, hogy mit értünk a palliatív gondozás alatt, ezt hogy kell elképzelni, ez otthoni, ez bentlakásos, ez hogy van?
Hát a palliatív gondozás az életvégi kérdéseket öleli át, de erre most mélyebben Ildikót kérem fel, hogy ő ossza meg a gondolatait a témával kapcsolatosan.
Mikor egy beteg megkap egy diagnózist, ami általában, tehát azok a betegségek, amik gyógyíthatatlanok, az lehet egy krónikus betegség is, lehet egy onkológiás betegség is, attól a perszül palliatív ápolásra van szüksége. Ami azt jelenti, hogy az ő fájdalmát, a tüneteit próbáljuk enyhíteni addig, amíg ő köztünk van. De ez az időszak, ez lehet akár 20 év, lehet egy év, fél év, másfél év, ez mindig attól függ, hogy milyen betegsége van annak a személynek. De általában nem a gyógyításra fókuszálódik, hanem mindig a tünettani kezelésre.
Hogy látod, Ildikó, hogy így a betegségeket megnevezve, de azon kívül, tehát hogy kinek és mikor van szüksége így a palliatív ellátásra? Hát hogyan tudnánk még inkább kiterjeszteni maga a palliatív gondozásnak az értékét ugye az életvégi kérdések kapcsán?
Tehát mivel, hogy én az otthoni beteggondozásból jövök, a Gyulafehérvári Caritasnak az otthoni beteggondozásából, én azt látom, hogy az ellátottaink között nagyon sok idős ember van, aki krónikus beteg, akár szív-érrendszeri betegségeik vannak, ami akár egy agyvérzés, akár egy infarktus, vagy nagyon sok olyan betegség van, ami nem muszáj onkológiás, tehát daganatos betegség legyen, de ugyanúgy az állapotuk gyengül, és akkor mi azt kell, abba kell segítsük, amennyire lehet őket szinten tartani az egészségüket. És ez már palliatív ápolás.
Melyek lehetnek azok a betegségek, így az onkológiai betegségeken túl? Tehát hogy látott te a mindennapi gondozás során, hogy akár felismeri-e a család, hogy na most a gondozott személynek palliatív ellátásra, gondozásra, segítségre lenne szüksége?
A család leghamarabb azt látja, hogy esetleg megöregedett, elfogyott az ereje, mert hogy ugye idősekhez járunk, és mikor a rendszerbe bekerülnek, akkor egy betegséggel bekerül, és mellette vagyunk egész addig, amíg eltávozik akár az élők sorából is. Akkor, mikor ők úgy gondolják leghamarabb, hogy esetleg az pont csak az öregséggel jár, ez a gyengeség, ami az ő szeretett betegüket akár az jellemzi, ez a gyengeség, de hogy mi már látjuk, hogy akkor az a betegnek mire van szüksége, és hogy lehetne. Mert ugye, mivel hogy ezek az emberek általában életük folyamán nagyon sokat dolgoztak, az egészségi állapotuk nagyon tönkrement. Ugye nagyon sok embernek vannak ízületi gyulladások, tehát akárhány ember van, akinek, mit tudom, a térdei fájnak, a lába fáj, nem tud lábra állni. Tehát akkor ilyenkor nem lehet ezeket meggyógyítani, csak próbáljuk enyhíteni az ők fájdalmukat. És persze emellett próbáljuk bíztatni a mozgásra. Azért, hogy minél többet próbáljanak sétálni, hogy ne kerüljenek le az ágyba. Mert nagyon nehéz, mikor az ágyba belekerülnek, hogy onnan még egyszer kikerüljenek az idős emberek.
Kedves Ildikó, nekem is lenne egy kérdésem. Említetted, hogy nagyon nehéz, hogyha már bekerülnek ugye az ágyba, onnan kikerüljenek. Tehát, hogy a palliatív gondozás az nem tulajdonképpen így gyógyítás, hanem segítés, segítség, hogy a mindennapokban élni tudjanak ezekkel a jajjal és bajjal.
Így van, szinten tartani, amennyire lehet.
És kik és hogyan segíthetnek akkor a mindennapokban ezeknek a betegeknek?
Tehát egyszerűen nekik vannak családorvosaik, vannak szakorvosaik, ők felírják a kezeléseket, és emellett, hogyha van olyanra szükségük, amit a család nem tud ellátni, akkor nálunk a kollégák mennek be, akár kezdve a mosdatástól, a pelenkázástól, a gyógyszeradagolástól, a fájdalomcsillapítónak a beadása akár injekció formájába, vagy gyógyszer formájába, vagy ha onkológiás betegekről beszélünk, akkor tapaszt formájába. Tehát ebbe próbálunk mi nekik segíteni. Persze a családnak is, mert hogy fel kell erre készüljenek a családok, mert hogy mondjam azt, hogy nem könnyű idős embert sem végig kísérni ezen az úton. De mikor bekerülnek azok a fiatal emberek, akiknek akár még családja sincs, vagy már családja van, de kisgyerekes család, anyák vagy apák, akkor nagyon nehéz őket végig kísérni, és lépten nyomon ott vagyunk mellettük, annyiszor, ahányszor szükség van rá. És próbáljuk őket is, a családot is felkészíteni, hogy mi van most, mi fog történni, mire lehet számítani, minek a jele, mert hogy ugye történnek, jelennek meg olyan jelek, hogy abból már lássuk, hogy ez jó felé halad, vagy nem halad jó fele. Sokszor van az, hogy a hozzátartozó annyira ragaszkodik hozzá, hogy hiába mondod el, hogy baj van, most már tényleg látszik, hogy elkészül a beteg, és hogy kellene hagyni, és hagyni, hogy tudjon elmenni, elengedni. Na, ezek is nagy problémák a családoknak, mert hogy tudjuk, mindannyian veszítettük el családtagjainkat, és tudjuk, hogy nagyon nehéz ezt elveszíteni a családtagokat. Mikor benne van az ember, akkor az még egy, akkor nem lássa a kiutat a legtöbb ember. Ugyanúgy a hozzátartozó sem látja a kiutat, és nem lássa a beteg sem. Jó eset, ha a beteg tudja, hogy mi van vele, milyen betegsége van. Azt is jó, hogyha ő tudja, hogy mire számíthat. A mai világban nagyon nyíltan elmondnak mindent az orvosok, hogyha a családtagok beleegyeznek, és azt mondom, hogy nem is rossz dolog az. Mert ha bármelyikünk, ha belekerül az ágyba, az első dolgod, hogy mit tettem jól tettem, mit kellene helyrehozni, ahhoz, hogy a Jóisten elé lehessen kerülni. Szerintem ezek foglalkoztassák az embert. És hogyha van még egy kicsi idő, akkor ezeket le lehet rendezni. akár a családdal, akár testvérekkel, gyermekeivel. Tehát ez tud lenni egy szép út, amelyiken végig lehet vezetni, és a vége, a megbékélés mindenki részéről. Most mind az jut eszembe, hogy tehát én is most már tényleg a szüleimet, mindenkit, aki nagyon sok szeretett emberemet is elkísértem, azon kívül a betegeimet is mindig úgy éreztem, hogy családtagok lesznek, mikor már annyiszor jár oda az ember, de hogy mindig feltesszük a kérdést, hogy vajon mindent megtettünk, vajon jól tettük, vajon azt kellett tenni. És mindenkinek mondom, hogy abba a helyzetbe, akkor abba a körülmények között a lehető lehetőségekből a legjobbat próbálja mindenki nyújtani, aki szeretettel ápol. Ez biztos.
Igen, olyan szépen mondod, tehát hogyha a bentlakásos otthoni palliatív gondozást nézem, akkor igen, tehát hogy valóban egy mélységes kötődés alakul ki az itt élő idősekkel kapcsolatban, a családtagjaikkal kapcsolatban, és tehát a fizikai gondozás mellett egy olyan minőségi lelki gondozást próbálunk úgymond nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek most, tehát hogy nem a hospic ellátást, hogy nem teljesen az életvég, hanem még tehát az az időszak, amikor a palliatív gondozás, ahogy te is mondtad, Ildikó, tehát hogy ez sokkal hamarabb megkezdődik, hogy szívvel, lélekkel ott lenni, mellettük lenni, elkísérni, és megteremteni számukra itt, amit úgy akár így a 24 órás gondozás keretében látok, hogy hát azt az életminőséget, amire szüksége van élete végéig is, és a családdal való kapcsolódás, mert hogy sokszor például bentlakásos otthonok, tehát most nézem a mi szempontokat, hogy nagyon sok idős személynek távol él a hozzátartozója, nincs meg a napi kapcsolat a családtagokkal, és hogy felismerni azokat a mérföldköveket, amelyek közelebb hozzák akár az időshöz a családtagot, hát ahol még mindig meg lehet élni a szeretetet is, és említetted te is a megbékélést, tehát hogy valahogy a lélekben rendet teremteni, és ez csak akkor tud megszületni, hogyha erre a családtag is nyitott. Tehát, hogy itt azért a szakembereknek nagy szerepük van, a támogató szerep a testi-lelki gondozásban, és egy óriási nagy szív kell hozzá, amikor azzal együtt úgy átöleli az ember a családot is, aki ugyanúgy megszenvedi a veszteséget, mint az idős érintett személy. Hogy látod te, hogy mi a szakképzett ápolónak a szerepe így a palliatív gondozás során, Ildikó?
Hát én azt mondom, hogy általában attól a perctől, ahogy bekerül a rendszerünkbe, mi végig kísérjük. Ugyanúgy vagyunk neki szakképzett emberei, mi vagyunk azok, akik lelkileg támogatjuk őt is, családját is. Akár a lehetőségekről is érdemes volna beszélgetni itt, mert hogy sokszor van, mikor egy ilyen diagnózis megjelenik, hogy kétségbeesésükbe a családtagok ott kell hagyják akár a munkahelyüket, ahhoz, hogy odaálljanak a szeretet ellátottjuk mellé. És akkor ott van a lehetőség, hogy elmondjuk nekik, hogy milyen jogaik vannak ezeknek a betegeknek. Akár vegyünk az onkológiás betegeket, hogy amikor ő megkapta az első diagnózist papíron, azon nyomban ő jogosult arra, hogy legyen neki egy fogyatékossági besorolása. És ezt végig kell járni, mi el tudjuk mondani, hogy hogy lehet megcsinálni. Tehát próbálunk tanácsokat adni, hogyha olyan besorolást kap, akkor ugye azt is elmondjuk, hogy hogy kell végigjárni ahhoz, hogy gondozási pénzben részesüljön akár az alkalmazott családtag, akár a beteg. mert hogy azt is tudjuk, hogy egy betegség mindig rengeteg kiadással jár. Tehát gyógyszerek vannak, többször kell kórházba menni, megszűnik esetleg a hozzátartozójának a munkahelye, mert fel kell hagyja, nehezebb a megélhetőség. Tehát annyi minden magába foglal ez, hogy csak aki benne van, tényleg azt tudja elmondani, hogy mit jelent. És amikor van egy tünet, felírnak egy adag gyógyszert, kiveszed, 2-3 nap eltelik, nem 6, és mit írják a következőt, és mit elég kell arra is venni a pénzeket. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó volna, ha az emberek tudnák, hogy milyen jogaik vannak, és miket lehet kérni az államtól. Mert hogy abban a helyzetben ők tényleg bajban vannak, és minden anyagi forrás véges. Én ezt így gondolom el, tehát, hogy tényleg a szakápolóink ezeket mind tudják. Tehát úgy vannak, hogy hiába, hogy egészségügyi szakápolók, ők azt mondom, hogy ők azok a lelki támaszok, ők a szociális munkások, akik a törvényeket is tudják, útba tudják igazítani. Azt is lássák, hogy ha valami gyógyszer nem hat, akkor el tudják mondani, hogy merre kellene menni, sőt, mi több még. Sok olyan kollégám van, hogy le is beszéli az orvossal, hogy merre kellene menni. Tehát tényleg azt érzem, hogy a legtöbb kollégám annyira bátor és ügyes talpra esett, hogy kézen fogva végig vezeti ezen az úton.
Hát akkor azt is mondhatjuk, hogy azon idős személyek, akiknek nincs lehetőségük bentlakásos otthonba beköltözni, bátran vegyék igénybe az otthoni gondozásban dolgozó szakembereket, munkatársakat, mert így, ahogy mondod, kéz a kézben együttműködve tudjuk támogatni azokat a személyeket, akik rászorulnak. És valóban nagyon fontos, hogy a jogi kérdésekben is akár tanácsot adni, hogy mihez tud fordulni a család, milyen lépéseket tegyen meg, mert ha itt bentlakásos otthoni körülmények között van, ugyanígy megtámogatjuk, és végigvisszük, mert hát az anyagi biztonság elengedhetetlen. Viszont a lelki, a testi gondozás, és az a lehetőség, ami a gondozó családoknak nem mindig áll rendelkezésükre, hogy bentlakásos otthonba költözzenek, akkor ez egy olyan támaszpont az otthoni gondozás, amelyet el kell érni, tehát hogy bátran, bizalommal forduljanak az otthoni gondozó munkatársokhoz.
Nagyon sok kollégámnak azt lehet mondani, hogy az autóban 10-15 kulcs van letéve, mi azt jelenti, hogy ők nyissák az ajtót, a kaput, ők mennek be. Ha van meleg víz, akkor jó, ha nem, megmelegítik, lefürözték, rendbe rakják. Tehát én azt mondom, hogy az otthoni beteg gondozás egy lépcsőfok az intézményes fektető előtt. Tehát mi addig, amennyire lehet, hogy a saját környezetébe tudjon maradni. Mikor már annyira megerőltető a családnak, hogy már nem tudja csinálni, akkor kerül az intézményes ápolásra.
Említetted, hogy gyakran több kulcs van a kollégáknak, a munkatársaknak, a szakképzett ápolóknak a kocsijába is, hogy ők felvállalják akár a kapunyítást, a vízmelegítést. Tehát itt azt jelenti, hogy nagyon sok magányos idős él egyedül, akiknek úgymond egy biztonságos támpontot ad az otthoni gondozás és a munkatársaknak az a lelki hozzáállása, amit nem a papír, hanem a szív és a lélek biztosít a szakmaiságukkal együtt. Azokra a családokra gondolva, akik mégis a környezetükben gondoznak idős. Hogy látod, Ildikó, hogy hogyan tudnánk a családot egybe, úgy mint a gondozott szemét támogatni? Milyen lehetőségeket látsz számukra?
Én azt tudom elmondani, hogy az otthoni gondozó naponta oda megy egyszer, kétszer, vagy ahogy szükség van. De ez lehet egy óra, lehet másfél óra, két óra. Az a beteg még mindig a családnak ott marad 22 órát, vagy 23 órát, most annak függvényében, hogy kérik a szolgáltatást. Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó volna, ha a családok igénybe vennék ezt a szolgáltatást, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem végzi jól el a dolgát, hanem kap egy annyi időt, hogy ő is fel tudjon szusszani, mert mindenki ember. 24-ből 24-et nagyon nehéz gondozni. Tehát én látom, hogy a munkatársak, ők is elfáradnak. És akkor persze, amikor valakinek éjszaka is jajgat a beteg, napközben is jajgat a beteg, persze, hogy nagyon nehéz. Tehát én nagyon szeretném, hogyha kérnék a segítséget. Azon kívül azt tudom elmondani, hogy most a törvénykezés is olyan, hogyha elmennek az önkormányzathoz, ahol melyik településen ők laknak, akkor az önkormányzattól tudnak kérni segítséget, hogy nekik szükség volna otthoni beteggondozásra. És akkor ott a szociális képviselő, vagy szociális munkás fel fogja mérni az esetet, és lehet, hogy pontosan feléjünk fogja irányítani. És azért értem ki, bocsi, most egy kicsit errefelé, mert hogy az emberek legtöbben attól félnek, hogy mit jelent ez pénzben. De hogy azt is tudjuk, hogy az önkormányzatoknak, ahol mi jelen vagyunk, arra legtöbben nekünk szerződésünk van. És akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok támogatják az ők helységükben lakó embereket. Megvan, hogy hány százalékkal, vagy mennyi összeggel, hány ápolási órával. És akkor az már nekik úgymond kedvezményesen jön. Amellett még vásárolhatnak szolgáltatást, de hogy érdemes ezekhez a lehetőségekhez nyúlni. Azon kívül nekünk is, mint Caritas, van ilyen lehetőségünk, hogy állami támogatást tudunk kérni, leírni, tehát ami azt jelenti, hogy szubvenció, ugye, azt is, abba is mi is tudunk berakni embereket, vagy megyei tanácsokhoz tudunk pályázatokat letenni. Tehát, hogy nem kell annyira megijedni attól, hogy ez most mennyibe fog kerülni, és hogy fog megoldódni, mert mindig, mikor kimegy az ápoló, meglássa, kimegy a csapatvezető, szociálmunkás, felmérik az esetet, megnézik, hogy az mennyibe kerül, hova lehet elszámolni. Tehát ez egy összetett dolog, de hogy még soha senkinek nem kellett azt mondjuk, hogy most magához nem tudunk menni, mert hogy pénzben nem úgy férünk bele, vagy na. Azok a települések, ahol nem vagyunk jelen, vagy az önkormányzat nem partner nekünk, abban nem tudom ezt mondani. Viszont én azt tudom, hogy nagyon sok helyen ott van más szolgáltató, más egyházaknak a szeretett szolgálata, és őket is érdemes megkérni, mert én hiszem azt, hogy aki otthoni gondozáshoz jelentkezik munkatársnak, a szív-lélek ember, és akar segíteni.
Igen, most én azon is gondolkodok így a családok támogatása szempontjából, hogy például ott van a demencia, ami hogyha évekig, tehát akár 10-12 évig tart, és megindul az a folyamat a demenciával, a személynek, az idős személynek a leépülése, hát mivel, hogy veszteségek sorozatát éli meg a gondozó családtag, tehát én ott is látok lehetőséget a lelki támaszra fókuszálva, hogy akár ahol Alzheimer kafékat szervezünk, tehát ha van ideje a családnak egy kicsit kimozdulni, feltöltődni, erőforrást gyűjteni, akkor a mindennapi terheket valószínű, hogy könnyebben el tudja viselni. Vagy például, amikor minden hónap első péntekén a plébános, tehát az adott településen a babbácsi kimegy a betegekhez, tehát akár megkérni, hogy akár többször látogassa meg, ahogy az ideje engedi. Tehát, hogy valahol a fizikai és a lelki támogatásnak a lehetőségeit próbálnánk mi így most ebbe az adásba kihangsúlyozni, hogy több síkon próbáljuk láttatni, hogy mi minden hozzá kapcsolódik a palliatív gondozáshoz, tehát a lelki, a fizikai és akár az anyagi lehetőségek, amelyeket a szociális támogatás, ami egy komplex tevékenység és egy komplex segítségnyújtás. És hogy erre próbáljuk ösztönözni és felhívni a hallgatóság figyelmét, azokat a családtagokat, akik akár évekig, vagy már több éve gondoznak beteget, vagy akár csak éppen most vannak a kezdeti időszaka, hogy információt gyűjtsenek, hogy fogadják el a jó tanácsot, és hogy saját maguk számára is találják meg azt a békés egyensúlyt, ami hosszú távon megtartja a betegeknek a gondozásában.
És ha még valamit javasolhatnék én is, hogy ha ilyen történik a családjukban, hogy akár egy agyvérzés, vagy ugye egyik percen jól van az ember, utána rosszul lesz, és lássuk, hogy ez méletlen. Bekerül a kórházba, hazakerül, és a család hazakap egy olyan embert, akit ő leghamarabb fél. Hiába, hogy az a szeretett családtagunk, aki bármit megtennünk, de hogy tanácstalan, mert nem tudja, hogy mit kell tenni. Tehát én azoknak is azt javaslom, hogyha egy ilyen eset történik, vagy közben romlik a beteg állapota, akkor hívjanak segítséget, mert sok mindent meg lehet tanulni a kollégáinktól. Akár azt, hogy fordítsa el a beteget, hogy mosdassa le, honnan, merről, hol kezdze a fürösztést. Tehát annyi minden van, mert hogy mikor oda kerülsz egy tehetetlen ember elejébe, és még a szeretet is, azt se tudod, hogy csinált, hogy neki is megfeleljen, hogy te is neki ilyen szégyenkezzél, mert leghamarabb ezek vannak, hogy azt mondják a hozzátartozók, hogy nem tudom megtenni, mert én úgy sajnálom. De hát nem azért nem teszi meg, hogy úgy sajnálja, azért, mert nem tudja, hogy hol fogjon neki, vagy mit kellene elégkészíteni. Tehát én azt mondom, hogy ha ilyen dolog történik, akkor nagyon jó már előre érdeklődni, akár a kórházba, ahol van, hogy tudnak-e otthoni beteggondozásról valaki, adjanak elérhetőséget, hogy ugye menjenek ki, hogy segítsenek, hogy megtanítsák, mert aztán lehet, hogy kell menni reggel, de nem kell majd menni este, mert a családtag jobban implikálódik. Tehát vannak nagyon sok olyan családtagjaink, akik akár majd utólag elvégzik az idős gondozó képzést, mert hogy annyira beletanulnak ebbe a szakmába, mondjam, úgyhogy tényleg mindent is meg tudnak csinálni.
Informális gondozókból formális gondozókká válnak, és a gyakorlat teszi mesteri.
Igen, és a Karitásznak vannak ilyen képzései. Igen, pontos. Én azt mondom, hogy kérni kell, és legtöbbször a válasz is megszületik. Nem mondom azt, hogy mindig megadatik, de azért a legtöbbször igen.
Kérjetek és adatik, a igen. Szeretett csodákra képes.
Igen.
Kedves Gabriella és Ildikó, én nagyon köszönöm ezt a mai adást, ezt a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy azok a hallgatók, akik így végighallgattak bennünket, bátorságot is kaptak, hogy merjenek lépni, segítséget kérni, hiszen nem szégyen segítséget kérni, főleg, hogyha ilyen nehéz helyzetben vannak. Kedves hallgatóknak elmondom, hogy vissza lehet hallgatni is az adásunkat, az archívumban megtalálható, és hogyha valakinek ne talán más kérdése van, hova forduljon vele, vagy hova tegye fel?
A Caritas weboldalon, tehát www.caritas.cl írjuk, kötőjel ab.ro, ott meg lehet keresni a szolgáltatásainkat. Az otthoni gondozásnak minden régiónak megvan, hogy kit lehet elérni, ott a telefonszám, ugyanúgy a bentlakásokat is meg lehet ott kapni, az elérhetőségeket, e-mail címet, telefonszámot is ott lehet jelentkezni, és szívesen bármikor, de azt is tudom mondani, hogy ha véletlenül nem jót hívtak, még sosem mondtuk azt, hogy jaj, nem engem kellett volna is tegyük le, hanem mindig megkeressük azt a személyt, odaigazítjuk, irányítjuk az embert, ahova gondoljuk, hogy hova szeretne eljutni. És még arra is volt példa, hogy az otthoni gondozással, most egy kicsit húzom, 3 megyébe vagyunk jelen, Hargita, Kovászna és Maros, és régenen túl bizony nagyon sok ember érdeklődik, és nem vagyunk jelen. És én mindig el szoktam mondani, hogy az ortodox egyház, vagy a diakónia, mert hogy mi azért vállaltuk ezt a munkát, hogy segíteni akarunk. Tehát teljesen mindegy, hogy ki az a segítő személy, csak kapja meg az emberi. Mindenkinek legyen egy ember, aki tud neki segíteni.
Így van. Nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a palliatív gondozásról beszélgettünk. Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
Kis Gabriella,
András Ildikó
és Görgényi Tünde.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék Jézus Krisztus!
megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsorát hallották.